Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Seres Gerda, mai vendégem Kája Csaba, a MIPA vezérigazgatója, a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Jövő hét pénteken indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, több mint 150 program várja az érdeklődőket, mintegy 40 helyszínen, és ez lényegében egybeesik a tavalyi számokkal. Ez a maximum, amit érdemes ebbe a három hétbe beleszuszakolni?
Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a mennyiség és a minőség aránya az hogy alakul. Valószínűleg, hogy van egy állandó konstans, amit nehéz túlszárnyalni. És hát annak idején, mikor széthúztuk egy kicsit a fesztivált, eredetileg 2,5 hét hosszúságú volt, akkor arra gondoltunk, hogy 3,5 hétbe talán jobban tudjuk úgy a programokat szervezni, hogy ne legyen az az élménye a fesztivál látogatónak, hogy azon az este ő két helyen is szeretett volna lenni, és hát nem tudott csak az egyiken. De hát sehogy sem jön ki. Most is van olyan pár nap, amikor úgy vannak a programok, és ráadásul olyan műfaj azonos programok is vannak, hogy van két vagy három komoly zenei koncert, ami mindegyiken jó lenne ott lenni. Úgyhogy hát ezt nehéz most már fizikailag tovább bővíteni.
De ezt még érdemes, tehát mikor érzik azt, hogy már kioltják egymást a programok?
Én azt gondolom, hogy programszámba e fölé nem nagyon érdemes menni. A minőséggel kell foglalkozni, ezt állandóan tesszük is, hiszen nem véletlenül hozunk létre új produkciókat, nem véletlenül próbáljuk ide csábítani a minőségi külföldi és magyar előadókat, együtteseket. Az az érzésem, hogy a minőség továbbfejlesztése igazán a feladat. Ez nem azt jelenti, hogy most nem jó a minőség, csak mindig újat, mindig érdekeset, mindig aktuálisat kell megfogalmazni és bemutatni a nézőknek.
A nyitó hangverseny nagy péntekre esik. Érdemes pont húsvétra időzíteni egy ilyen fesztivál kezdést?
Nagyon nehéz a húsvétot kikerülni azzal, hogy ugye elmozdultunk márciusból áprilisba, így ez most elég hosszú időn keresztül a húsvétot is magába foglalja. De hát ezt nem biztos, hogy itt kell felfogni. Úgy kell felfogni, hogy milyen jó, hogy húsvét a fesztivál idejére esik, hiszen a húsvét egy csodálatos ünnepünk. Nem csak a kereszténység csodálatos ünnepe, hanem a családoknak, és hát tulajdonképpen személyesen az embereknek is. És ezt körbevenni kulturális programokkal, kulturális lehetőségekkel szerintem egy nagyon jó dolog. És hát érdemes is ezzel az ünnepkörrel foglalkozni, hiszen nagyon sok rétege van. Van vallási, van népi, van ha úgy tetszik, urbánus vetülete is, és ezekkel tulajdonképpen, ha nem is túlságosan erősen, de mindegyikkel egy picit foglalkozunk. Természetesen, hál' Isten, mondjuk a komoly zenének rengeteg olyan műve keletkezett, ami húsvétot feldolgozza. A passiók nagy számban jelennek meg ilyenkor. És hát most azért próbáltunk olyan irányokat előállítani, hogy ne egy szokványos húsvéti program legyen, ahol a két nagy Bach passió elhangzik, és akkor ezzel, hogy úgy mondjam, letudtuk ezt az ünnepkört.
Most tulajdonképpen Liszt Ferenc első oratóriumával, a Szent Erzsébet legendájával nyit a fesztivál. Liszt mindig, illetve Liszt munkássága mindig része a fesztiválnak, ez egy ilyen alapvetés. Miért ez a nyitómű?
Egy picit azért idézzünk el Lisztnél, hogy miért olyan fontos ez a kérdés. Liszt egy csodálatos lehetősége Budapestnek és Magyarországnak, és hogyha körbenézünk a világban, az ilyen személyiségeket, az ilyen nagyszabású művészeket mindenhol sokkal inkább magukénak tekintik az adott országok, városok. Gondoljunk csak Salzburgra, hogy milyen elképesztő Mozart kultusz alakult ki. körülötte, és hogy milyen brandé alakult mindez. Ugye itt ezeket a közgazdasági kategóriákat mostában már hagyják, hogy a kultúra felé közelítsük, mert a világmárkákról szól, és ugye ezeket a márkákat próbáljuk értékesíteni, és nem csak az értékesítésen van a hangsúly, hanem próbáljuk megszerettetni az emberekkel. Ez bizonyos kereskedelmi műfajokban már egész magas szintre ért. Sőt, ugye bizonyos esetekben a minőséget díjaz az ember, gondoljunk az automárkákra, vagy a dizájnra, hogy ott mindenkinek a jó és magas minőségű autó, vagy bútorlak berendezési tárgy az álma. Hát nagyon jó lenne, ha ez így lenne a kulturális dolgokkal is. És hát ezt a brandet, ami Liszt köré építhető, ezt fel kell erősítenünk, sokkal többet kell vele foglalkoznunk.
De itt nehézséget jelenthet, hogy nem csak mi magyarok tekintjük őt a saját brandünknek, ha úgy tetszik.
Igen, de nekünk van egy hazai Liszt brandünk, ugye a hozzánk fűződő kapcsolata nem csak a műveinek, hanem az életének. Itt van a terepe, ugye a élete késői korszakának Budapesten számos ponton felelhető, és hát ezt sokkal jobban fel kell építeni, de még olyan hát kicsit egyszerűnek tűnő dolgokban is, mint mondjuk ugye Mozart kapcsán a Mozart csokoládé az erősen a köztudatban van, bizonyos embereknél jobban, mint a maga a zene, de hát ez is segíti a dolgokat, és hát Lisztnek nagyon sok olyan személyes vonatkozása van, akár a bor szeretete, vagy a kulináris, tehát az étkeket, amit szeretett, amiről tudunk, és tudjuk, hogy hol járt a városban, tudjuk, hogy hol lakott. Tehát ezt az egész Liszt kultuszt, ezt még jobban magunkévá kellene tenni, és hát ebben próbál a fesztivál segítkezni. Arról nem is beszélve, hogy a fesztiválnak az a feladata, hogy ezt a Liszt kultuszt a legmagasabb, mondhatni, világszínvonalon képviselje, mert akkor megy külföldre híre, nem csak az előadók által, hanem a befogadó nézőközönség által, és akkor egyre több külföld érkezik hozzánk, amit már az is segít egyébként, hogy a repterünket Liszt Ferencről neveztük el.
És ennek az egyházzenei műnek egyébként az is sajátossága, hogy a Pesti Vigadóban volt az ős bemutatója.
Igen, ez egy csodálatos dolog, hogy a Liszt korában ide szervezte az európai kulturális életet, és hogy egy ilyen bemutató elhangzott. Egyébként a 150. évfordulóján két évvel ezelőtt be lett mutatva a Vigadóban, és már akkor elterveztük, hogy a tavaszi fesztiválon bemutatjuk ezt még nagyobb apparátussal, hiszen a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny terem igazán tere ennek. Az eredeti helyszínen volt bemutatva, és hát most ez nagyon érdekes összehasonlítás ez azok számára, akik mind a kettőt megnézik, hogy milyen más lehetőségekkel bír egy ilyen modern hangzás, ami a műpában van.
Most is magyar nyelven, a magyar fordítással hangzik majd el?
Nem, ez most a német verzió lesz. És hát nagyon érdekes sztárokat is köszönhetünk, de ugye a úgymond címszereplőre külön büszkék vagyunk, hogy el tud jönni. Kele Brigitáról van szó, aki kolozsvári születésű, és hát nagyon pazar nemzetközi pályája van, ugye egészen a Metropolitanig ér, és hát egy csodálatos személyiség, egy csodálatos énekesnő művész, és hát nagyon örülünk, hogy ő ebben a produkcióban szerepel. A Nemzeti Filharmonikusok fogják, ugye a rezidens zenekarunk Hamar Zsolt vezényletével körbevenni ezt az egész dolgot, és hát nagyon várjuk. Ugye nagyon érdekes, mert nem direkt húsvéti téma, de hát mégiscsak a kapcsolódik a kereszténységhez és ehhez az ünnephez.
Miként jelenik meg még a fesztiválon a Liszt tematika?
Ugye Liszt Tehát nem csak úgy értelmezzük, hogy most eljátsszuk az összes művét, hanem nagyon kíváncsiak vagyunk a hatására. Egyrészt kíváncsiak vagyunk a saját korában, a 19. században milyen hatásai voltak. Rengeteg zeneszerző barátja volt, akikkel kapcsolódhat ez a dolog, de aztán a tovább gondolására is, a Liszt művészetének továbbvitelére is kíváncsiak vagyunk. Lesz Liszttől Bartókig egy kamarazenei sorozata az Akadémián, ami pontosan erről szól. Nagyon fontos számunkra azt is vizsgálni, hogy hogyan megy tovább ez a művészet, és a késői Liszt művek és Bartók bizonyos kompozíciói üzennek egymásnak, tehát ez egy nagyon izgalmas kaland. Farkas Gábor fog Liszt Zarándok évek című művével, egy monumentális vállalkozás lesz megjelenni a fesztiválon, tehát ez is egy nagyon ígéretes produkciónak tűnik.
Több tematika van idén is, mint minden évben, és érdekes módon ezúttal egy hangszer, a zongora is kiemelt szerepet kap mindenféle felállásban.
Igen, nagyon érdekes, hogy vannak sztereotípiák a koncertlátogatókban, vagy színházlátogatókban, hogy mi az, amivel foglalkozni kell, meg mi az, ami túl sokszor van. Ugye a zongor az itt van a koncertlátogatók előterében.
Hát, vagy akár az otthonukban is sokszor.
Az otthonukban is, tehát egy nagyon népszerű hangszer, viszont pont arra jön egy fesztivál, hogy felhívja a figyelmet ennek a sokszínűségére. Tehát, hogy mennyi zenei műfajban, ugye a szólótól, a kamara, a zenekari kíséreten keresztül, mennyi formában tud jelen lenni, és mennyire élő ez a hangszer. És hát most ennek a bemutatására teszünk egy kísérletet, és hát sikerült világhírű partnereket szerezni ehhez. Ugye Marta Argerichtől tulajdonképpen Rudolf Buchbinderig olyan nagyságok jönnek el, tulajdonképpen 8 zongorista világsztár lesz itt, és hát nem mondható, hogy unalmas módon, hogy mindenki eljátszik egy-egy művet és továbbá, mint mondjuk egy zongora verseny kapcsán, ahol a versenyzőket így mérik meg, hanem a zongora különböző műfai kapcsolódásaival lehet élvezni ezt a 8 csodálatos művészt, és hát tulajdonképpen a világ minden tájáról, hiszen mondjuk Zhang a kínai zongora fenomén, aki már a megjelenésével is
igen, egy összetett jelenség.
Izgalmas látvány nyújt, hiszen úgy néz ki, mint egy modell, és aztán hirtelen elkezd zongorázni, és teljesen más irányba viszi az embert. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolognak tűnik. És hát ritkán adódik az, hogy össze lehessen szervezni ennyi zongoristát egy ilyen periódusra, mert ugye a művészeket évekkel előre kell egyeztetni, és hát bonyolult az egyeztetési folyamat, most sikerült.
De akkor tulajdonképpen szinte véletlenszerűen rajzol ki egy ilyen tematikát, egy-egy szervezés, vagy...
Általában nem, de a véletlennek segíthetnek, hogy ez minél érdekesebb, vagy minél izgalmasabb legyen, mert hogyha elhatározzuk 3 évvel előre, hogy na most akkor 3 év múlva zongora tematika lesz, és elkezdünk gyűjteni zongoristákat, műveket és együtteseket köréjük, akkor egy pontig el lehet jutni, de aztán, hogy ki mondja vissza, meg hogy kinek van akkor még más dolga is, az már a véletlen, vagy szerencse kérdése, most mi szerencsések voltunk eddig, kop-kop-kop alulról.
A 100 éve született Leonard Bernstein is megjelenik majd a fesztiválon, a Quiet Place-el, és ez már egy közös produkció.
Igen, a fesztiválnak komoly küldetése, hogy közös és új produkciókat mutasson be. Egyrészt ezek a koprodukciók itthoni művészekkel, együttesekkel is zajlanak, de mióta tulajdonképpen 5. éve ebben az új formában szervezzük a fesztivált, lehetőségünk adódik arra, hogy nemzetközi koprodukciókat hozzunk létre. Ez is egy ilyen dolog lesz, a Neue Open Wien-nel közösen mutatjuk be ezt a nagyon érdekes, de rendkívül bonyolult darabot. Ugye Bernstein sok irányból ismerik, főleg inkább a könnyebb vagy népszerűbb irányáról, utána a West Side Story a legismertebb. Az én nemzedékem még szerencsés volt, mert még fekete-fehér tévén végignézhette a zenetörténeti sorozatát, amiben a zenéről, nem is zenetörténeti, a zenéről mesélt nekünk, és hát ez nekem gyerekkoromban egy meghatározó élmény volt. Aztán később voltak kísérletek a Zeneakadémián is, magyar mondjuk Vásári Tamás is tartott hasonlót, de hát ez számunkra mindenképp meghatározó volt, de Bernstein egy nagyon összetett, nagyon nagyszabású személyiség, és ez az izgalmas darab, ebbe az ő magánélete is szerepel, és hát tulajdonképpen egy kicsit a sorsát is belevetítette, nagyon érdekes, komplex mű, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez jelenik meg. A bécsi főpróba már nagyon ígéretesnek tűnik. Most zajlanak a próbák.
Ott lesz a bemutató, és utána érkezik Budapestre?
Igen.
Arról beszéltünk, hogy fontosak a koprodukciók, de miért elengedhetetlen egy ilyen nemzetközi kapcsolati háló?
Nagyon fontos, hogy a fesztiválok érintkeznek egymással. A kultúrának olyan felületei, amik átszövik a világot. És egyrészt információs csatornák, tehát rajtuk keresztül hallatjuk mi is a hangunkat, hiszen ha létrehozunk egy koprodukciót, akkor az nem csak nálunk jelenik meg, hanem egy másik fesztiválon is. És azt az a másik fesztivál is nyomja. Tehát neki is érdeke, hogy minél több ember megnézze, minél jobban sikerüljön, jobb véleménye legyen róla. Tehát az együttműködési folyamat arról szól, hogy erősítjük egymást. Ennek természetesen van gazdasági vetülete is, hiszen egy-egy produkciót nagy sztárokkal könnyebb létrehozni, hogyha több gazdasági lábon áll, ez mindenképpen fontos. És ezért nagyon lényeges, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a fesztiválnak a mostani verzióját felépíteni, akkor egy kormányzati segítség azt lehetővé tette, hogy mi tudjunk ebben gondolkodni. Tehát hiába lennének a
produkciók. Ez pénzt és kiszámítható finanszírozást jelent?
Ez pénzt és kiszámítható finanszírozást, illetve több évre előre történő finanszírozást is. Mert komolytalan az ember, hogyha leül egy koprodukcióra tárgyalni, és nem tudja pontosan megmondani, hogy a koprodukcióra mennyi pénze van. És erre ugye hosszú idő után tudtunk csak rájönni, de hát most már hál' Isten ez működőképes.
Hasonló koprodukció lesz például, ha jól értem, akkor Kovalik Balázs opera rendezése, vagy ez inkább csak vendégeskedik itt?
Igen, tulajdonképpen ez egy vendégjáték. A Bayreuthi Színháznak lesz igazság szerint ez a bemutatója, ami közvetlenül előttünk lesz bemutatva. Egy nagyon érdekes barokk opera. És hát Balázs nagy örömmel hozta ide Magyarországra is, hiszen főként a tanítványai fognak részt venni ezen az előadáson, és hát nagyon izgul, hogy fogadja őket a magyar közönség. Úgyhogy ez meg ilyen szempontból lesz egy érdekes kísérlet. Olyan szempontból együttműködés, hogy ezt így terveztük el, hogy közvetlenül egymás után lesznek bemutatva, de nem koprodukció, tehát mi nem szálltunk be ebbe.
Az, hogy ezt a barokk operát hogyan fogadja a magyar közönség, az már nem is kérdés?
A magyar közönség, hála például Vashegyi György komoly munkájának az elmúlt 25 évben, egy nagyon jelentős régi zene imádó bázissal van megáldva, és nemrég a MÜPÁ-ban befejeztük a régi zene fesztiválunkat, és hát ez ott is érződött. Vilazon énekelte a Monteverdi Orfeo címszerepét, és hát teljesen el volt bájolva, de hatalmas siker volt, standing ovation, álló tapsvihar, és el volt ájulva, hogy itt milyen közönség van. És hát ez rettentő büszkeséggel töltött el minket, mert úgy éreztük, hogy ez nekünk szól, ennek az itteni magyar közösségnek. Én ezt néha most már kiszoktam a közönséget, kiveszem az N betűt, és a közösségnek is nevezem. Mert tényleg ez egy olyan és ez főleg mondjuk Budapest zeneszerető közönségére értendő manapság. Jó lenne ezt kiterjeszteni az országra is, hiszen az országban is rengeteg zeneszerető ember van, és minél több csatornán eljuttatni hozzájuk is ezeket a lehetőségeket. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy itt az előadók, a befogadók, és ez tulajdonképpen a MÜPA filozófiájával is vált, azok már szinte egy közösséget formálnak a MÜPA kulturális agóráján, ahogy ezt szintén mondani szoktuk. És ennek a kölcsönös energiai átadásnak ez a MÜPA erős terepévé vált, de hát ez mondjuk nem a tavaszi fesztivál.
Fogunk erről beszélni.
Igen, a tavaszi fesztivál olyan szempontból lényeges, hogy ez a 3,5 hét, ez egy eszenciája a budapesti kulturális életnek. Aki belecsöppen ide a 3,5 hétbe, annak boldogan mondhatjuk azt, hogy bármikor jöhet, ehhez hasonló élményekben lesz része.
De miben tud ez több lenni, mint kiváló kulturális programok összessége?
Abban tud több lenni, hogy a fesztivál olyan dolgokban is segít, vagy lehetőséget nyújt, amire önmagukban az intézmények, vagy a produkciók, vagy producerek nem lennének képesek. A fesztivál fölkínálja azt a lehetőséget, hogy az együttműködő társintézmények és művészek, ha hoznak ötleteket, hoznak olyan álmokat, amit nem tudnának önmagukba kivitelezni, akkor mi ezt összefogjuk, és azt mondjuk, hogy közösen próbáljuk meg létrehozni ezt a produkciót. Ebben rejlik az újdonsága, ebben rejlik az ereje, sőt, olyan dolgokat is vállalunk, amiknek nagyobb rizikója van, mint hogy be lehessen vállalni egy-egy intézménynek, mert kísérletezni is hagy a fesztivál, tehát ez ennek is a terepe, hiszen a kísérletből derül ki majd valami, abból van új impulzus, és ettől állandóan megújuló, ettől állandóan izgalmas vagy érdekes egy fesztivál, ez mindenképpen szinte minden fesztiválnak a küldetése kell, hogy legyen.
De ugyanakkor ez kétélű dolog, mert ugye a fesztivál arra törekszik, hogy saját produkciókat hozzon létre, olyan formációkkal álljon elő, amik egyébként nem láthatóak Budapesten, a környéken, stb. Másrészt viszont születnek remek előadások, és nincs hol játszani, vagy mondjuk nem nagyon kerülnek be hagyományos színházi vagy koncerttermi előadásokba.
Amikor a produkciókat összehozzuk, vagy koprodukciókat hozunk létre, akkor erre azért figyelünk. Tehát próbáljuk úgy kitalálni a menetüket, hogy a későbben is láthatóak legyenek. Ez nem mindig sikerül sajnos. De hát ezért fontos a társintézmények bevonása, mert náluk van rá lehetőség, mondjuk egy színházba, hogy tovább játsszák a produkciót, vagy egy koprodukciós partnerrel, hogy van olyan is, hogy több fesztivál és intézmény fog össze, hogy akkor körbe menjen mondjuk Európán egy ilyen produkció.
Visszakanyarodva még a régi zenéhez, ha már említettük, hogy rajongó táboruk van Magyarországon, akkor beszéljünk egy picikét a régi zenei különlegességekről, mert hogy bőven akad a fesztiválon.
Így van, ugye ha már beszéltünk Vashegyi Györgyről és a húsvéti tematikáról, akkor egy Bach-Telemann kombinációval ünneplik ők a húsvétot a Zeneakadémián. A Telemann Jézus feltámadása és mennybe menetre című műve egy különlegesség, mert a magyarországi bemutató lesz. És hát ugye Magyarországon erős Bach-Händel kultusz van, Telemann nem ismerik annyira, úgyhogy hogy egy nagyon izgalmas dolog elébe nézünk. A másik, hát a Orfeó zenekar és a Persze kórus is most már tulajdonképpen a világhírnév közelében van, de hát akad másik társuk is, akik a fesztiválon megjelennek. A felvilágosodás korának zenekara az mindenképpen egy ilyen régi hangszeres csúcs együttes, és hát Sir Roger Norrington mindenképpen az egyik legjelesebb képviselője Angolföldön vagy Európában.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést a hírek után. Kál Csaba, a MÜPA vezérigazgatója, az Aréna mai vendége.